Tények,
vélemények.
Bódi Gergő.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Azt mondja, hogy jelzőrakéta, füstjelző, termóruha, mentőmellény, horgászfelszerelés, 2,5 kilós fűrészporszerű élelmiszercsomag, bicska és jelzőtükör. Ha minden igaz, ez kell, hogy legyen az ember túlélő szekkében, ha elmegy vitorlázni az óceánra. Hogy ez így van, arról majd mindjárt Méder Áron, a harmadik magyar földkerülő, aki itt van mellettem a stúdióban. Jó, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Jól mondtam, ezeknek kell lenni egy mentőcsomagban?
Hát egy ilyennel kezdeni a beszélgetést. Én igazából ez az az eset, amiről beszélünk, de sose kell. Tehát én nem ezzel szoktam kezdeni egy vitorlástúrát, vagy egy beszélgetést, hogy ez a legrosszabb eset. Tehát a vízen a legrosszabb eset, amikor elsied a hajó, vagy amikor kigyullad a hajó, és el kell hagyni a hajót, vagy amikor zátonynak ütköznénk, még nem volt még ilyen, és el kell hagyni a hajót. Tehát ezek az úgymond vészhelyzetek, ami nagyon ritka. Nekem még nem volt ilyen. És emiatt erről beszélünk, de nem ezzel kezdjük a beszélgetést.
De
alapvetően a lista az nagyon pontos volt.
Igyekeztem.
Igen.
3 év alatt megkerülted a földet vitorlással, és nézek azért a Wikipédiára, azt mondja, hogy Kopár István és Fanándor után te voltál a harmadik, aki szólóban megkerülted a földet.
Igen, Kopár István volt az első, egy 31 lábas vitorlással, Fanándor a második, egy 60 lábas vitorlással, ők a fokokat kerülték, én meg egy 19 lábassal, tehát egy sokkal kisebb hajóval, és nem a fokokat kerültem, hanem a Suez csatorna, illetve a Panama csatornán keresztül, mert kicsit más útvonalon, illetve én lassabban haladtam, mint ők jóval, tehát én nekem 3 év volt, nekik mondjuk 1 év, vagy kevesebb, mint 1 év.
Miért? Tehát miért tartott ez neked 3 évig? Nem, mint a baj lenne. Csak...
Hát, amiért is itt is vagyunk, ugye mivel az utazásról beszélgetünk, és az utazás azt sokan csinálják, sokféleképpen lehet, és hogy ezt a témát ugye akarjuk körbejárni, és én ezt folyamatosan ebben vagyok benne azóta is az utazásban, én vitorláztatok. És hát ugye lehet, pont arról beszélgetünk, hogy a hosszabb időt tölteni mondjuk valahol, az egy kicsit talán kényelmesebb, jobb, megismerhetőbb a kultúra, talán többet tud adni, mint 2 napot egy kikötőbe tölteni és menni tovább. És nekem Fidzsi volt például 1,5 év, és az egész utam az a 3 éves földkörülés az ennek szellemében zajlott, hogy azért én kicsit azért kíváncsi voltam arra is, hogy hol állok meg. És ilyen szemben néztem, és tanultam a helyi nyelveket, az ételeket, hogy kell főzni, illetve ismerős barátokra tettem szert, mert ugye könnyű volt, egy kis hajó van, nagy szakállal, érdekes emberként, tehát ugye ez nem kellett, még meg se szólalom szinte.
Tehát akkor neked alapvetően az utazás volt a célod, és nem az óceán meghódítása, vagy valami erőszóba?
Hát a kettő együtt, tehát az óceánon egyedül voltam, magam voltam, tehát ez volt egyfajta belső utazás, és a külső utazás, ugye amikor megérkeztem egy szigetre, és akkor találkoztam azzal a kultúrával, amit amúgy nem tudtam volna elérni mással, csak hajóval, mert repülő meg se állott legtöbb kis szigeten. Tehát a legtöbb helyre hajóval lehet eljutni, a legtöbb ilyen nagyon érdekes, nagyon távoli helyre, főleg az óceánon, a kis szigetekről beszélek, ott több ezer sziget van, Indonéziában 14 ezer sziget van, és akkor még a csendes óceánon is beszéltünk, tehát annyi sziget van, hogy egy ember élet kevés, ezt is kell látni rá.
Gyorsan, bocsánat, hogy beléd folytom a szót, azért ha minden igaz, Szlovéniából indultál, akkor Földközi-tenger, Kanári-szigetek, át az Atlanti-óceánon, Karib-tenger, Panama, Galapagos-szigetek, Tahiti, Pápua-Új-Guinea, Bali, Sri Lanka, Arab-öböl, Vörös-tenger, Suez és úgy vissza Földközi-tenger.
Igen, igen, ez volt a 35 ország, 55 ezer kilométer, tehát ez egy ugye szomáliai partszakasznál is voltam, ahol ugye kalózok vannak. Tehát én igazából az utazás minőségről akartam beszélni, hogy ugye mennyiségről is lehet beszélni, minőségről is beszélni. A mennyiség az könnyű, mert elmondjuk a számokat, és annyi. A minőséget nehéz megfogni. Ugye a Járatmutak Fesztiválról beszélgettünk, és ott is szerintem ezért jó ez a fesztivál, mert kicsit elmozdult abba az irányba, hogy a minőségről is beszéljünk, mert nem... Az a lényeg, hogy a kedves hallgatók meg mi hogyan utazunk, és ennek egy minőséget, hogy mennyire tudunk nyitni, tehát az ember mennyire tudunk nyitni, ez is egy fontos, mert valaki elmegy és nem is nyit, és szinte ott sincsen, csak testileg, vagy csak az élményeket gyűjt és pipáz. Tehát, hogy az utam azért erről is szólt, hogy Fidzsin ott le tudtam nyugodni, és onnantól kezdve sokkal nyugodtabban utaztam.
Járatlan utakon fesztivál egyébként 2 hét múlva a Corvin tetőn, és ott te is előadsz. Mondtad, hogy Most említetted a lenyugvást, meg említetted előtt a belső utazást, tehát arra lennék én kíváncsi, hogyha a lelki részét nézzük a dolognak, hogy mit tanultál ebből a három évből, vagy mit hoztál haza magaddal, lelkileg?
Hát, ugye ez a sok egyedüllét, 800 napot voltam kb. Egyedül a vizen, az azért az ember át tudja gondolni, ennyi idő elég, még a legbogyolultabb életet, még a legproblémás élet, szerintem nekem nem volt problémás életem, de hogy 800 nap sok mindenre elég, általában ilyen 40 napot ajánlanak, elvonulásuk néha 3 nap is elég, vagy mondjuk a kínaiaknál azt hiszem 100 nap volt a limit, tehát én lehet, hogy túlzásba is estem. Igazából én azt gondolom, hogy azóta is dolgozok rajta, tehát nekem minden héten egy napot ugyanúgy kicsit egyedül kellene, kicsit nyugiban. Tehát ez nem azt jelentette ez a 3 év, hogy én most ott megvilágosodtam a vizen, hanem azt jelentette, hogy mondjuk elindultam egy úton, rájöttem, hogy mi az, ami fontos nekem, és hogy melyik irányba szeretnék haladni. Tehát kvázi egy iránytűm lett az életem során, de ugyanúgy el lehet tévedni.
Mit mutatott ez az iránytűm? Mi fontos, és mi felé kell menned?
Hát a minőség, tehát hogy nem szabad beleszaladni egy pörgésben, egy mennyiségre, hogy sokat és látványosat tenni, hogy most akkor most még egy földkerülés még extrébben módon, vagy versenyzés csak az extrémitás miatt, hanem arra, hogy arra is rájöttem például, hogy adni másoknak, és az, hogy pont egy előadás formájában beszélek az utamról, ami általában ilyen beszélgetős jellegű szokott lenni, tehát kérdeznek, és ilyen közvetlen őszinte, tehát nem ilyen, hogy én most elmondom, hanem azt várom, hogy és most voltam egy pár napja egy tanyán, és az pont ezt kaptam ott, hogy többet kaptam, mint amit tudtam adni, mert olyan vicceseket kérdeztek, meg kisgyerekek is voltak, és ők meg bátrabbak is.
Mire voltak kíváncsiak a kisgyerekek az utca kapcsolatban?
Na mindegy.
Hogy lehet kapilni, pisilni, vagy
hát, alapvetően természetesen, tehát például ha Karinára visszatérünk, az ugye
ez ugye a hajód.
A hajóm neve, ami csupán 6 méteres volt, ott ugye nem volt WC zuhanyzó, tehát ez is egy kicsit az ősi módszer, a vödrös módszer volt, de hát ezen kívül a konyhám is nagyon egyszerű volt, nem volt hűtőm, az egész kabin egy kis ágyikó volt, tehát nem tudtam felállni a hajóban, és igazából egy olyan volt, mintha egy ágyban vitorláztam volna, tehát hogy nem lehetett ott igazából, tehát ez egy kicsike hajócska volt, és ezt ugye elképzelni, mondjuk képeket persze mutatok, itt a rádió nehezebb képeket mutatni, de...
Itt a webkamera csak téged lát.
Igen, de a mider.hu-n lehet akár, van 10 000 fénykép a weboldalamon, tehát tényleg ez egy kicsi hajó volt, és ez ugye elgondolkozta az embert, hogy úgy mi vesz rá valakit erre, mert hogy sokan ezt nem látják, hogy ez milyen izgalmas, vagy milyen érdekes, és én ezt láttam benne például, hogy ez most számomra...
Izgalmas?
Hát jobban érzi az ember a vizet. Tehát ha a víz közeli élmény sokkal intenzívebb és sokkal erősebb. Tehát, hogy én fogtam az egyik kezemmel a kormányt, mutattam a webkamerába, és a másik kezemmel el tudtam érni a vizet. Tehát, hogy ilyen magasság
volt. De miért itt Budapesten nem érezted eléggé, hogy élsz?
Hát én mérnök vagyok, villamosmérnök, és mérnökként dolgoztam előttem 2,5 évet. Ez elég válasz. Hát nem egy átlagos ember, tehát világos, hogy van egy ritmus az életnek, és nem fér bele 2-3 hétnél több úgymond nyaralás szabadság egy évben. És ugye kvázi pár hét kell, vagy egy-két hónap, amíg az ember ráhangolódik a hajóra. Tehát ez kevésbé fér bele egy átlagos szabadságba nyáron.
Akkor azt mondtad, hogy rövid az élet ahhoz, hogy én egy egyszerű mérnökként tengessem a mindennapi életemet Budapesten?
Nem, én szeretem a mérnöki létet, és szeretem azt a fajta közösséget, ahol én ott voltam, és azt a fajta csoportdinamikát, tehát én nagyon élveztem, csak igazából ezt jobban szerettem. Tehát nem az ott, hogy az nem szerettem, és eszképizmus, ami sok utazóban benne van a mai világban is, hogy eszképisták, hogy menekülnek valami elől, ami úgy szintén nem jó, mert a menekülésben az nem jó, tehát nem azt látod, amit kell szerintem. Tehát én nem menekültem, hanem ezt jobban szerettem. Tehát és ezt szerintem ez érthető is, hogy vitalázni az óceánon pár évet az jobb, mint ugye alkalmazkodni egy munkahelyen. Még ha jó dolgot is csinálok, akkor is van egy főnök, tehát hogy vannak szabályok.
És akkor te azóta is folyamatosan vizen vagy?
Hát és nagyjából igen, tehát 2009-ben jöttem vissza ősszel, akkor írtam egy könyvet, a Békét és Szelet, és akkor ezzel lezártam azt a 3-es földkerülést. Karina azóta is ki van állítva most Lellén, és múltkor is voltam, még megyek áprilisba, tehát látogatom, intenzív a kapcsolatunk, de már nem használom, nem vitorlázunk, és utána meg 2010-12-ig egy nagyobb hajó, vagy 13 méteres vitorlással mentem Adriáról Szidnig, váltott legénységgel, és meglátogattam a régi barátokat a kis szigeteken, és megmutatom nekik a könyvet, hogy igen, meg sikerült a földkerülés, vagy Fidzsin, tehát hogy nekik ugye nincs nagyon internetük, vagy limitált, nem annyira Facebookoznak, és ugye ez mégis jó volt. És utána meg 12-től 15-ig óceán vitorlás versenyeztem egy 6,5 méteres vitorlás hajóval, ami azt jelenti, hogy 50 méterre volt csupán nagyobb, mint Karina, de sokkal gyorsabb volt.
De előbb azt mondtad, hogy minőség és nem a mennyiség, hogy a versenyek nem érdekelnek, hogy meg kell élni a boldogságot, szabadságot, belső utazást, akkor most mi történt?
Hát attól függetlenül fiatal vagyok, és tele vagyok energiával, tehát hogy ez természetesen az ember ez a fajta óceáni versenyzés az más, mint a Balatonon a versenyzés, tehát és főleg egyedül egy kis hajóval, tehát hogy ott inkább a technika is van persze, meg a sebesség is van, de inkább a seamanship, a tengerész hozzáállás, tehát viharok, másfajta, ugye napokig viharban vagy egyedül, másfajta minőség, másfajta vitorlázóra van szükség így, mint mondjuk egy balatoni vitorlázónak, és nekem ez úgy ment, és szerettem. Tehát én azért voltam ott, mert élveztem, és szerettem, és kíváncsi voltam rá. Még spártaibb volt a hajó, mivel ez versenyhajó volt, tehát nem vihettem magammal még egy darab könyvet sem, hogy könnyű legyen a hajó, nem vihettem magammal plusz ruhákat, tehát aztán semmi nem volt, és műanyag lapon aludtam, még ugye az ágybetét is súly lett volna. Csak azt akarom mondani, hogy egyfajta a Karina után lehetett találnom még extrémebbet egy kicsit, és az óceánon eltől sajnos az árbócom egy óceán átkelő vitorlás versenyen 13-ban, és árbóc nélkül vitorláztam. Jury riggel azt mondják, hogy egy maradt 2,5 méteres árbócom a 11-ből, és arra rátettem kis vitolladarabot, egy vihar orvitollet, és azzal egy hét alatt értem el Marokkót. És akkor azután jöttem rá erre 2 éve, hogy akkor még inkább nyugi. Tehát, hogy vannak így lépések, tehát, hogy mi a fontos, és mi nem. És ezek azért kockázatos versenyek, meg vitorlázások, és azóta inkább az oktatás fele mentem, és másokkal vitorlázni, átadni, amit tudok.
Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő.
Mellettem pedig a stúdióban Méder Áron, a harmadik magyar szóló földkerülő. Beszéltünk a útvonalról, meg hogy ez egy belső utazás is volt. Engem az érdekelne, mert ugye úgy kezdtem a bevezetőt, hogy elmondtam, hogy mi van a mentőcsomagban. Az, hogy te itt vagy élve, és azt mondtad, hogy ezt a mentőcsomagot még nem kellett soha használnod, az azt jelenti, hogy zseniális hajós vagy, vagy elképesztő nagy mázlid volt eddig?
Hát alapvetően kell egy jó tudás, egy vitorlás tudás, tehát az nagyon fontos.
Te például a földkerülés előtt Fanándorral és Kopár Istvánnal, a két elődöddel beszéltél?
Igen, meg Gál Józsefet is kiemelném, ő is ugye földkerülő vitorlázó kétszeres, csak nem egyedül. Ugye először Fanándorral, aztán meg a családjával, vele Gál Józseffel baráti volt a viszonyom, és ő nagyon jó túravitorlázó, oktató, tehát nagyon sokat segítettek. Alapvetően én vitorlás oktató voltam már előtte is, tehát nem most lettem az, hanem én azzal foglalkoztam a gimi óta, meg tengeren vitorláztattam, tehát skipperkedtem már, illetve Balatonon is, tehát bennem volt, meg versenyezgettem egy kicsit, tehát bennem volt minden már, ami kell, az alapvitorlás tudás, amellett a tengeren is nagyon sokat vitorláztam, volt képesítésem, tehát minden, ami kellett hozzá. Természetesen van egy csomó olyan dolog, amit az ember nem tud előre, váratlan események, tehát kell azért egy szerencse is, erre gondolom, erre utalt a kérdés, tehát a szerencse nélkül semmi nem megy, tehát nem csak a vitorlázás, ez mindenre vonatkozik, vagy lehet máshogy is hívni, hogy valaki figyel ránk, valaki segít nekünk. Nekem is volt, és azóta is van, úgy érzem, tehát jó kapcsolatom van az űrangyalommal, és ápolom minden nap, ez fontos, ajánlom mindenkinek.
Ez hogy történik, ez az ápolás?
Hát ez idézőjelben, tehát világos, hogy alapvetően rá kell hangolódni a vitorlázásra például, tehát ezt nem csak, hogy beúrok valamibe és megyek, hanem fontos a lelki rákészülés is, hogy elképzelni, mi lesz ott, felkészülni az esetekre, és ez a ráhangolódás, ez fontos. Tehát, hogy lehet ez belső hangnak is mondani, tehát, hogy meghad a belső hangodat, tehát kell egy kis nyugis állapot ahhoz, hogy jól reagáljál a helyzetekre, és gyorsan, mert vitorlázásnál néha gyorsan is kell reagálni. Tehát az ember nem veszi észre, ugye eltűnhet az árbóc, ami velem is történt, tehát, hogy például eltűnt az árbócom, tehát volt, az volt a legnagyobb ilyen hajós, úgymond a haváriám, meg hát volt kormánylaptörés is, de az nem olyan nagy.
Egyébként most már azért keresztül kasul vitorlászod a földet. Mik számítanak tipikusan nehéz helyeknek vagy szakaszoknak a világóceánjén tengerein?
Hát a Torres szoros, Ausztrália és Pápuigina között van a Torres szoros, ott nagyon erősek az áramlatok, 6-7 csomós áramlat van, két tenger, két víz találkozása miatt, és erősek a szelek is, tehát 25-30 csomós alapszél van. És ott egy magyar vitorlás például elsüllyedt 20 éve. Csak így mondom egy versenyben, tehát hogy a Torres szorosra úgy tekintenek, hogy figyelni kell. De amellett mondjuk Szomália kalózok miatt, vagy Venezuela, ott is vitorláztam, ott is a kalózok miatt, illetve Indonéziának az északi részén, Maláziával szemben, és ugye ott is vannak kalózok. Tehát
hát a kalózok voltam. Egyébként a nagy tankerhajókra mennek, tehát nem fognak megtámadni.
Vitorlásokat is támadják, tehát
Szomáliában. A vitorlásban nincsen semmi, és lehet, hogy annyi váltságdíjat sem tudnak követelni.
Sikerült. Angol házaspárnak fizetett a angol állam. Most az, hogy a Magyarország fizetne miatta, az egy másik kérdés. De
reméljük, hogy igen, de kész. Vagy de, hát, hogy vannak kétségé, még ennyi.
De hosszú szakállán volt, kicsi hajom, és félelmetesen néztem ki, tehát általában tőlem féltek az emberek, minimum őrültnek gondoltak, meg nem volt elegáns ruhám, úgymond, tehát nem elegáns ruhába mászkáltam, amikor kimentem a helyi piacra, vagy a helyi kisvárosba, mondjuk Kolon, az egyik legveszélyesebb hely a világon, ugye Panamában egy város, a világ másik legveszélyesebb helye, és én ott voltam egy hónapot. És ott mindig mindenkit kirabolnak, csak ennyi, tehát nem ölnek meg, de ott az a Dél-Amerikában az, hogy egy fegyvert elővesznek az utcán, az egy ilyen alapeset, de hogy én azt gondolom, hogy kell egyfajta őrangyal, meg kell egy pozitív hozzáállás, tehát én szeretem az embereket, és jóba vagyok velük, és nyitott vagyok.
De KP például nem is volt nálad, tehát a kártyával intézted ezt a három évet?
Volt, persze KP, bizonyos országban nincsen automata, ugye ez Jemen, Eritrea, Szudán, ez a három ország, ott nincs ATM, tehát ott csak KP-ba lehet fizetni, mondjuk a kikötői hatóságnak, vagy a piacon. Tehát, hogy
alapvetően azért rengeteg pénz volt nálad.
Hát nem, mert a vitorláshajón, tehát én azt tudtam mondani, hogy egy hónapban kevesebbet költöttem, mint egy kis magyarországi kis nyugdíjas. Ugye a vitorlázás, főleg egy kis hajóval, egy 6 méteres vitorlással nem arról szól, hogy én most egy jachtklubba beállok és hanem inkább a halászkikötőkben, és magam jutottam a hajót, a legnagyobb költségem az piacon benne megvett zöldség, ami mondjuk Európán kívül egyre olcsóbb, ugye a világ, talán tudjátok, vagy tudod. Szóval nem, itt nem volt ilyen, hogy nagyon sok KP-val rohangáltam, tehát ne, és hogy...
Én mondjuk a kártya elvesztésétől rettegtem volna a legjobban, tehát én még itthon is, Pesten is két napot hagyom el a kártyámat.
Ilyen, igen, sajnos, de megoldódott, nem lett probléma. De tényleg lehet látni, hogy volt nekem is rossz dolog az életemben, de ugye megoldódott, és nem volt nagy probléma, mert le lett írtva időben. Szóval...
De nem mondta, hogy nem unatkoztál időnként a tengeren. Igen.
Egy kis hajóval mindig foglalkozni kell. Tehát olyan, mint egy feleség, vagy egy barátnő. Tehát egy feleség, egy mennyasszony is folyamatosan foglalkozni kell minden
nem
nap.
Napi 24 órát.
Hát vannak a mennyasszonyok, akikkel napi 24 órát kell foglalkozni, reggeltől estig, és még az álmodban is. Nekem például ilyen van. Karina jó segítség volt, hogy megtanuljam ezt, tehát hogy javítgatni reggeltől estig, ezt szakadt a vitorla, varogatni.
Azért ezt kevés embertől hallottam, hogy a vitorlás hajója felkészítette őt a mennyasszonyára.
Jó, hát ez egy kicsit viccesen, de az a lényeg, hogy Karina egy 40 év, több mint 40 éves hajó volt, nagyon öreg volt, és világos, hogy elgyengültek részek. Én újítottam fel előtte két évig, de nem olyan erős, masszív hajó volt, ami óceánon több száz napig bírná. Tehát mindig valami kicsit eltört, elszakadt, amit tudtam javítani, nem volt nagy probléma, de elszaladt vele a nap. Tehát, hogy meg horgáztam, fogtam a halakat.
Miért indul neki valaki egy három éves földkerülésnek egy 40 éves és nem óceánokra tervezett hajóval?
Hát ez úgy mondjuk, hogy adventure sailing, tehát a kalandvitorlázás, amikor pont az utazásnak a minőségéről beszélünk.
Vagy őrültségre is hívják esetleg más helyen.
Extrém, mindenképpen az extrém, vagy alternatív sportoló, vagy extrém utazó, tehát ez valami nagyon érdekes metszete.
Mert akkor ebben az átlagosnál is nagyobb kockázat volt vele elindulni.
Persze, egyfajta kockázat volt, ez igaz, de amiről beszélgettünk, hogy az első, ezzel kezdted, hogy mit vittem magammal, hogyha vész esetén a mentő tuta, illetve ez a túlélő kis dobozkám volt, tehát felkészültem arra is, hogyha a legrosszabb eset mi történik, és volt egy műholdas vészjelzőrendszer, amit tudtam volna aktiválni, és akkor tudják, hogy hol vagyok bajban, tehát tudtak volna segíteni. Világos, hogy az óceán közepén ez már nehezebb, meg világos az, hogy nincs mindig idő ilyenre. Meg vannak balesetek, tehát én nézem a statisztikákat, nézem az IMO, a nemzetközi jelentéseket, tehát nagyon sok hajóbaleset van a világban, vitolással, sokkal nagyobb hajók, legénységgel, jobban felszerelve is tűnnek el a mai napig. Tehát mint oktató ezt is kell mutatni, vagy mint érdeklődő, esetleg ha elkezdesz vitolázni, hogy a vitolázás akár a Balaton is tud veszélyes lenni. Tavaly nyáron is volt egy olyan vihar, hogy 15 hajót kellett kimenteni. Tehát, hogy ez nem csak az óceánon, akár már a Balatonon is veszélyes.
Na jó, de mondjuk érdeklődőket mivel szoktad kapacitálni? Azon túl, hogy elmondod, hogy milyen rohadt veszélyes, de nem biztos, hogy kedvet csinál.
Ja, igen, ez
de minek szállat, mivel kapacitálsz embereket a vitorlázáshoz?
Én azt gondolom, hogy a vitorlázás olyan értelme különleges, nem csak egy sport, hanem egy különleges lehetőség arra, hogy a vízzel és a természettel különleges módon tudjál kapcsolódni, illetve nem csak hogy kapcsolódni, hanem a kormányzással egyfajta harmóniát. A könyvnek a címe Békét észlelet. Erre utalva, hogy a harmónia, a belső harmónia, hogy a hullám, a hajó és a víz. És amikor kormányzol, akkor ugye a szelet kell figyelembe venni, és a hullámokat. És ez egyfajta olyan jó harmónia tud kialakulni, hogy elfelejted az otthoni problémáidat, elfelejted azt, hogy a munkai problémákat, hanem ott tudsz abba a pillanatban lenni a jelenbe a kormányzáskor is. És a legtöbb ember, aki utólag elmondja, hogy milyen volt a vitorlázás, ezt mondja, hogy jó, ez az aktív kikapcsolódás, mindent otthon hagytam, nem volt velem a fejemben a sok zaj, hanem És a másik az, hogy 1087 sziget van az Adrián, és 1040 lakatlan, tehát el lehet menni olyan szigetre, hogy csak úgymond lakatlan sziget, hogy csak mi vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy egyfajta utazás is a vitorlázás.
Méder Áron volt ma Hátizsák vendége, a harmadik magyar földkerülő, mivel elkottyantottad már a legelején, hogy ebben azért volt egy hosszabb szárazföldi időszak is fél év a Fidzsi-szigeteken. Ha a következő hetekben van kedved, én szívesen várlak vissza, hogy mesélj a Fidzsi-szigetekről, mert ezért fél év elég hosszú idő, hogy átláss, hogy hogyan is zajlik ott az élet.
Jó, nagyon szívesen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem, és jó szeret mindenkinek.
Jönnek a hírek, utána pedig játék fókuszban ma Gianni Annoni.